A szél. Késő este általában 15 és 22, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Borbé Szilárd, Halotti pompa. Harmadik könyv. Haszit szekvenciák.
Tengerkönnyek csillaga. Az éjszakában pásztorok. Lehajtott fejjel ébren, marhavagomban ácsorok közöttük Jézus éhen. Csillag van minden homlokán, és csillag van a mellén. Csillag ragyog az égfokán, a törvénynek a helyén. A büdös égen angyalok, s gyilkosok a pásztorok. A tengercsillag fent ragyog, s lent a testre könny fagyott. Mária az éjszakában néz a rácson egymaga. Karjában a Jézuskája már csak egy játékbaba. Jó éjszakát, jó éjszakát. A halott ekkó hangja. Te fals világ, jó éjszakát. Nem az örömhírt mondja. Az ember mind egy lényegű, mint Krisztus és a lélek. A rajtunk élő kis tetű csípése is az élet. A pásztoroknál fegyverek, bakancsok léptek oppan, nem vitáznak, üres szemek, halott Mirjam legottan. Ó, pásztorok, kegyetlenek, a vér fröccsen a hóra, fiammal együtt öljetek, kiköpnek a zsidóra. Az éjben ekkó hangja szól pszichének, jó éjszakát. A havon féreg arra szól, pásztorok, jó éjszakát.
A megváltó akkor fog eljönni, mondta Reb Taub, ha a világ már nem tud többé elrejtőzni előle. A mindenség királya ugyanis a teremtésnek csak a másolatát hozta létre. Az eredetit a messiás jobb szemébe rejtette el. Reb Hersele pedig, az olasz liszkai, azt tanította, a megváltó minden sábeszkor eljön, s megáll a szombat küszöbén. Várja, hogy azt mondják, jöjj vőlegény, szép arád a szombat királynő mindjárt érkezik. És a messiás ott áll a küszöb előtt. Amikor Ézsuát, az utolsó prófétát kínozták, Gábriel angyal kivette a szemeit. A helyükön maradt véres gödörbe a vak Sámuelét illesztette, hogy Ézsua ne láthassa az emberek gonoszságban kéjelgő arcát. Sámuel világtalan szemei az ég felé fordultak. De Sámuel szemei kisebbek voltak, ezért lötyögtek Ézsua szemgödrében. Az így támadt résből szivárgott a vér. A fölfelé fordult szemgolyóból, a paradicsomnyira duzzadt szemhéj miatt takarásban maradt a szembogár. A gyilkosság fénye nem hatolt be az üvegtestbe, amely ekkor a belső sötétségre figyelt.
A tegnapról egy szekvencia. A tegnap napja úgy múlt el titokba, míg eltelik még néhány pillanat. A kerti széket ott felette volna, vagy tolta volna át a fák alatt. És a tetők, amíg a fényben állnak, a tegnap napja benne, mint a távlat. A kertekben, az almafák alatt, ott átsuhan az angyal és a nap. A tűznyelvek az ágakról leválnak, és egyre hullnak, mint a gondolat. Mint szénné égett ág, a fák alatt egy kéz, mint érintése Mirtusz ágnak, úgy nyílt ki, és mutatta fel az égnek, míg egyre hulltak szívükben az almák. Az alkonyatban, mint benzinben égtek ott ketten ők, amíg az angyal látott zuhanni le a harmadik mennyből egy fényes csillagot, amely aláhult, és pontosan hasonlított az énre, a teremtésbe hult csillagszemétre, amely a földre visszatérő gondolat alakját, mint messiás, magára ölti. Míg a tegnap olyan, mint a szombat, a hasonlat, amely időt veszít ki, és távolságot két betű között, amíg jel és jel tere által ént teremt az írásban Isten, hol földre száll és testet ölt, mely test, emlékezet és pillanat, mely hideg, mint a nap, a holnap napja, mely az örök szombat, két délután közötti alkonyat, hol én lakik, s egy másik pillanat. A helyek szekvenciája. Mikor az Úrnak angyala a hajnal szelével szálla, és az egek harmatozzák, és a mennyet földre hozzák, mikor föltámad a szél, és a hajnal homályában, az éjszaka hűs nyomában nem jön más, csak az az él, mikor a madár, ha szólna, és a pára, mint egy sál, föllebeg, és énekszóra a halál a földre száll, mikor a föld, mint tavaszra, megpihen, de szomjazik, és senkinek nincs panassza, és a hajnal elmúlik, mikor az éj fényé válik, és mögötte valami allegória világlik, nincsenek már szavai.
Reb Taub, a kállói szent, azt tanította a Sábeszről, hogy az a teremtés előtt is létezett. Akkor még a semmiség ura volt a mindenható neve, aki szombaton két angyalt látott közeledni, az egyik a van, a másik a nincs angyala volt. Isten nem tudta, hogy melyik angyalnak higgyen. A nincs angyala azt mondta, semmiség ura, te vagy a leghatalmasabb, mert ha valami lenne, akkor kiszolgáltatnád magad a létezésnek, és befogta Isten füleit, hogy az ne hallja a van angyalát. Aki azonban írni kezdett, kiterjesztett bal szárnyára e kép. Mindenség ura. És amikor ezt Isten mormolva elolvasta, meglett a mindenség, mint egy gondolat. Isten holtfáradtan roskadt össze, és aláhult a nincs angyalába, aki ekkor le akarta törölni az írást, de a szent Sábesz megtiltotta. Ámen. A három titok szekvenciája. A kállói Taub Eizik, a lublini tanítványa mondta, hogy háromféle titok létezik a világban. Az egyik olyan, mint az én tudat, amelyet mindenki magában hordoz előző életei miatt, és nem is sejti mi ez, és nem érti, hogy miért rejtegeti mások elől, hisz önmaga elől is el van rejtve mindaddig, amíg újra meg nem hal. A második olyan, mint a tudatban elrejtőző fény, amely a koponya mélyén fészkel mindaddig, amíg meg nem ismeri a beszéd lényegét, az írás betűiben a teremtés kezdetétől hozzánk jutó ősfény halvány derengését, amely megcsillan az élet mélyén, amikor az én olvasni kezd egy könyvet, melyet emberi nyelven írtak. Végül a harmadik titok azé, aki azt mondja én. Még válogatja a köveket, melyek az ösvény elején várják, már rég oda vannak készítve a bejárati kapu melletti gyalulatlan faládába. majd olvassa a bevésett betűket, mert a legnagyobb titok mégis a kő, amely csupán jelenti az ént, s nem mondja, hogy ámen.
A legbiztosabb az, hogy meghalunk. Ezért még élünk, addig úgy vagyunk, mint bármi más, amit már rég tudunk. S csupán csak álom, amit álmodunk magunknak a névről, mit hordozunk nyelvünk alatt, mint kövecskét, amit nyálunk teremtett testünkből, mely a házunk, mint a kagylónak, amelyre vágyunk a gyöngy miatt, hiába ott a fény. A tiszta fény, amely belül sötét, mint a testünk, amely bezárt körét nem lépi át, csak hordozza szájában a névkövét, szorongva úszik a halál folyóján, míg a végső útra nem kísér el más, csupán a sekina. Ahogy egykor azt a rabbi mondta, a lugóbicsi Jesua ben József, akit újra születettnek is neveztek. És nyelve alá visszaillesztette a név sírjára helyezett követ.
A név megszentelése. Azon az estén, mikor az igaz elárultatott, mikor megszületett, meghalt és eltemették, mikor a sírban remegett a teste és szemhéja úgy megduzzadt, akár egy krumpli, vagy inkább olyan lett, mint egy megrohadt paradicsom, amely ránehezedett a szemgolyóra, amitől aztán alig látta a Wormsi bölcs a kereszteseket. Mikor kínzói elfáradtak és a rabboni feje félrebillent, azon az estén, mikor az ártatlant elárulták és a halálra szántak gyerekeit 16 éves kor alatt, csupán csak hulladékként kezelték, akár csak az öregeket, a betegeket, a hibásokat, és a hívek nélküli Isten nevét nem ejtették ki. Azon az estén, mikor az igazakat megvetették, akkor a három egyé lett, az Atya, a Fiú és az Anyalélek a tűzben és füsté a kéményekben, amikor Otto Moll tökéletesítette a gödörben égetés technikáját a fortyogó újrahasznosítható zsír elvezetésével. Azt mondta Taub Eizik Rebbe, hogy az írás már készen volt a teremtés előtt. A végtelen nem a szó hatására vált anyaggá. A legyen ige előtt már régen ott volt. Mielőtt így szólt Isten, legyen a végtelen, felírta az első betűt a semmibe, Alef. De úgy látta, hogy a végtelen kiejtve vége érhetetlen, mint a kiáltás, és oly halk, mint a sóhaj. A hang és a döbbenet között Isten egy pillanatra, amely örökkévaló, elhallgatott. A végtelen nem örökkévaló, az én vagyok, mormolta lassan, örökkévalóan. Ezt a pillanatot használta ki a végtelen, hogy a teremtés végül is legyen. De Isten még felírta a bet betűt, a házjelét a semmire, mint egy ablakot. Megtörölte, hogy jobban kilásson. És látta, hogy már minden végtelen. Ugyanis a legyen ige, eközben elkészített egy másik végtelent, de előbb még a bet megteremtette a sabbatot. Hallgatta Reb Teitelbaum, Reb Taubot. És amikor ő mesélte el, már eképpen szólt a tanítása. Amikor Isten megteremtette az első embert, csak árnyékot teremtett neki. Az árnyék azonban akkor még maga volt a világban látható fény. Nem volt nappal, és nem volt éj, az ember csak áltott, és Isten nem értette, hogy miért áldogál. Keresett akkor neki testet is, hogy le tudjon pihenni. és amikor az árnyék elfáradt, találkozott a testtel. Ekkor keletkezett az anyagvilága. Amikor a világ ura megteremtette az első embert, így tanította Reb Taub. Csak lelket teremtett, amely lebegett a föld fölött fejjel lefelé. A bal lábát hol keresztbe tette, hol meg kinyújtotta. Így függött a mindenségen keresztül, miközben a lába lassan távolodott a földtől. Látta a mindenek ura, hogy nem tud járni, ezért teremtett neki testet is, amely a földhöz kötötte. A testet Ruaknak nevezte el, melyet Évának is mondanak. És amikor ez árnyékot vetett a földre, azt hívták Ádámnak.
A születés szekvenciája. Ó, a szülőanya kínja az a forrás, melyből inna örök életre minden teremtménye az Istennek, mikor a földre születnek azok, akik nincsenek. Lessük Jézus fölsírását, hogy szívünkben aluvását ne zavarják emberek. Ki születik, az halálra küldetik a napvilágra, és a sírban szendereg, míg nem Jézus sírására, mint a halál hívására felébred, és megremeg. Féljük Jézus fölsírását, szívünk mélyének hívását, melytől éjünk feldereng.
Amikor eltűnt egy betű, keresték estes reggel, sírtak akkor az arkonok a rebbelébennel. Megnézték mindenütt, ahol korábban már találtak kallódni néhány lényegét a rejtett sekinának, ki ott volt köztük mindenkor, még menekültek ébren, újra szülték a megváltót egy betlehemi télben, a közeli Galícia egy stetlje házában, a Handlé Jószifnak fia lett, Míriamnak álmában.
Akkor jöttek a kozákok, gyilkoltak este, s reggel. Keresték azt a nagy zsákot, mely telve van kincsekkel. A kincs, a messiás maga, mondta a rebbelében. Egy tűnt betű, Isten szava. Turkát átvágták szépen. S míg véreztek mindenfele, mint a szegény juhocskák, egy betűben elrejtette a kisded Jósuácskát a szombat szép királynője, az örök menyasszony. S olvasta minden sábeszkor, hogy könnyeket vakasszon.
Taub Eizik rabbi, Jom Kipur előestéjén eképp idézte fel mestere tanítását. Az örökkévaló, áldott legyen a neve, először a te szót teremtette meg. Nagyon vigyázott rá, hogy ne legyen azonos azzal, akinek mondja, vagyis a teremtménnyel magával. Ahogy kimondta a szót, a paradicsomkert jelent meg előtte, amely a szavak másolata volt. Közben azt mondogatta magában, nem te, így alkotta meg a lelket. A lélek azonban nem tudott beszélni. Isten ekkorra halálosan elfáradt és elaludt. Álmában azt morogta, én, ebből lett az ember teste, amely a másolat.
Krisztológiai episztola. Ó, Teofil, nem akarok beszélni senkinek a gyengeségemről, amely erővé lesz, ha belátom, hogy mindez nem értem van, hanem azért, aki úgy van velünk, hogy szívét hamuvá égette az értünk égő szeretetben, amellyel Mózes találkozott a Hóreb hegyénél. De mégis beszélnem kell arról, ami közöttünk történt. amelyre emlékeznek még egyesek, és tanúságot tesznek arról a tűzről, amely a kemencében lobogott, és nem lankadt, mert az emberek gyűlölete és Isten gyengesége éltette. Ha az emberi gonoszság és gyűlölet nagyobb, mint Isten szeretete, és ha a szeretet gyengeség, nem erő, mint tudod, Teofil, akkor a mi hitünk csak hamu lehet, amely lelkünk szélcsendes mélyén nyugszik. De láttam, hogy ebben a hamuban egy reggel lábnyomok maradtak, és egy angyal a számhoz érintette azt a hamut, amely előbb keserű volt, de a számban édessé változott idővel, bár alakot nem láttam. Tudjuk, ó Teofil, hogy Isten szeretete gyengébb volt, mint embertársaink gyűlölete. Láttuk az Isten fiát, amint a gonoszok foggyul ejtették azt, aki a fény maga, és tanúi voltunk, hogy a kemence tüzén keresztül haladt az, aki maga a fény gyermeke, amiért a kemence fénye mindörökre világít nekünk. Azt is láttuk, Teofil, hogy ebben a fényben Isten gyengesége adott erőt azoknak, akik megpillantották, hogyan fogyatkozott meg Isten szeretete. Ezért oldhatatlan szomjazik az emberek szeretetére a magányos. Mert a kemencéről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek. De nekünk, ó Teofil, Isten ereje és a szeretet halálának felfoghatatlansága.
Herschel rabbi ekképp mondta tovább mestere tanítását. Isten először az ént teremtette meg. Gondosan ügyelt arra, hogy ne legyen azonos azzal, aki mondja, vagyis Istennel magával. Ez annyira nehéznek bizonyult, hogy minden erejét meg kellett feszítenie. Közben azt mondogatta, nem én, nem én. Így alkotta meg a lelket és a testet. A lélek azonban túl nagyra sikerült, és rá kellett parancsolni, hogy menjen be a testbe. Amikor már bent volt, Isten lepecsételte a száját az énnel, hogy ne jöhessen ki. Csak ha Isten mondja, én. Reb Taub még hozzáfűzte, hogy a világ tele van testekkel, amelyek a lelkük nélkül bolyonganak, és lelkekkel, amelyek a teremtés napján elvesztették a testüket, mert Isten elgyengült az erőfeszítéstől, és a gyengeségéből lett a halál, aki nem test és nem lélek, míg el nem jön a messiás, hogy megszabadítsa őket. Ezért várják a keresztények Krisztus visszatértét, mi pedig a messiást. Ezért mozog a világban minden, hogy egyesüljön végre, ami egyetlen egy. De a megváltó csak szombaton jöhet el, mert ők egyek voltak a teremtés előtt.
Krisztológiai episztola. A keresztények kezdetben nem szerették a túlfinomult görög világot, sem a siker és a hatalom császárkori latin kultúráját. Kinyilatkoztatásuk, a titok, amelyet rejtegettek, a kétségbeesésről szólt, és a megalázottak egymás iránti részvétéről. Az evangéliumok nyelve mégis a görög lett, az istenek, a csodák és a művészetek nyelve. A görög Krisztus, aki Árkádiában élt, a béke és az igaz barátság szavait hirdette. Az emberi és az isteni határán egyensúlyozva a szenvedésnek nem tulajdonított jelentőséget, hisz a szenvedés olyan, mint a halál, amelynek nincs súlya, mivel nem követi semmi. Ő volt a jó pásztor, a juhok barátja. A sztóa filozófusai tudták, mit jelent az élet rettenete, amellyel csak a mindentől elhagyott ember szembesül. A kereszt magasában, az ég és a föld között lebegő test erre tanít. De a filozófusok már tudták, mit jelent a semmi előtt állni. A görögök a nyelvben istenekre leltek, míg Európa a szó és a tárgy viszonyát kutatta. Azt akarta tudni, vajon hová tűnnek a szavak, miután a lélek átlép a halálba, és hová lesznek a tárgyak, a test, mint tárgy, épp úgy, az utolsó ítélet után. A keresztények azonban a szavak és mozdulatok viszonyát vizsgálták. Krisztus alapító mozdulatainak értelme érdekelte őket leginkább. Ez annak a felismerésnek a folytatása, hogy egyek vagyunk. Ez a belátás végtelen örömmel töltötte el őket. Úgy élték ezt meg, hogy egyek vagyunk Krisztusban, és hogy a szeretet ereje képes legyőzni a halált. A hellenizmus korának filozófusai és a pragmatikus rómaiak nem értették, hogy a keresztények boldogan mennek a halálba a Krisztusért. Azok, akik nem lepődtek volna meg, ha Olympos istenei házukba nyitnak, értetlenül álltak a mozdulatok és a szavak új rendje előtt. Krisztus mozdulatai előtt, ahogy a jobblatorhoz fordul és könyörög érte, aztán ahogy bal oldalra, és ahogy magához emeli a megalázott bűnöst. Mindez balgaság volt előttük. Krisztus követői tudásukat titokban tartották. És ahogy bujkálni és rejtőzni kényszerültek a korai keresztények, beszédükben a szavak jelentése is mindig másra vonatkozó, szellemi, hermetikus értelmet nyert. És kimeríthetetlen lett, mint az orfikus szekták eltűnt emlékezete. A rejtőzködő beavatottak istene is rejtőzködővé vált, és nyelvük az allegóriák titkos nyelve lett. Ugyanakkor olyan, amely nem titok, hanem értelmezés kérdése, vagyis beszélgetés és vita és a szeretet kimeríthetetlensége. A szövegek értelmezése így változott allegorikussá ott is, ahol korábban nem az volt. A hellenizmus idején Krisztust Hermészként ábrázolták. A hírhozó és az üzenetek jelentését kutató Isten alakjában, melynek művészi formája görög Isten nemes arcélével. Nincs nyoma hosszú, összecsomósodott hajnak. A fürtös fej egészséges, kívánatos fiatal férfié, a jó pásztor báránykával a lába mellett. A később elengedhetetlen kereszt ekkor még sehol. Az ágyék íve szeliden lejt a kecsesen elrejtett, jelzésszerűen ábrázolt nemzőtag felé. Később a bizánci ikonológia rögzítette az átszellemült, izzó tekintetű férfi arcot a fej körüli glóriával, mely a makulátlan és időtlen ragyogás aranyfényében fürdik és sugározza maga körül. A pestistől, járványoktól, éhségtől, háborúktól sújtott Európában ekkor jelenik meg a szenvedésre, a kereszt útra összpontosító passió misztika, a megalázó szenvedésben rejlő felemelkedés. A vér és verejték ábrázolása, amely átalakítja Európa történelmét. Az Árkádia tájairól érkező görögisten barbárok kezébe került. Megalázták, kivégezték, a szívét is kitépték.
Amikor Isten megalkotta a betűket, a teremtés elemeit, estére járt. Leült kicsit olvasni. Az alkony szellő, amelyet Szamael támasztott, belelapozott a világ könyvébe. Ez hívta létre az első Ádámot, aki olyan hatalmas lett, mint a mindenség. Isten kénytelen volt összéphúzódni. Így tanította Reb Taob. Éden fái az angyalok voltak, akik Isten összehúzódása közben keletkeztek, mint a kígyó vedlésekor az elhalt bőr. A tudás Isten felejtése, mondta Reb Hersele. Ebből teremtette meg az ígi Ádám a gólemet, aki a második Ádám.
Taub Eizik szekvenciája. Mikor a kállói rabbi a mezőn sétálgatott, a messiás, mint egy madár, éppen arra járhatott. Sose láttál gyönyörűbbet, csőre arany, szeme gyöngy. Úgy sétálgatott a fűben, lábához nem ért göröngy. Vele volt egy kicsi bojtár, aki énekelt neki. Úgy nézett ki, mint akárki, mint aki őt kergeti. Pedig Dávid volt az éppen, Jeruzsálem királya. Ő énekelt a madárról, aki Krisztus hiánya. Mikor lesz, hogy az a madár föltámad a halálra, aki köztünk sohasem jár, száll hajnal hasadtára? Zöld erdőben, síkmezőben, egyedül vagy te, rabbi, ha megveszed ezt a nótát, nem kell neked meghalni? Megállt akkor a kállói csodatévő szent ember. Dávidtól pénzen megvette, amiről az énekel. Ha a rabbi nem énekelt, a madár szomorkodott. Sárga lába, zöld a szárnya, megállt, sírt és hallgatott. Mikor lesz az? Mikor lesz az? Szól a kakas valahol. Az a madár sose száll el, csak aki rólad alól.
Amikor Káin hirtelen dühében lesújtott Ábelre, Isten nem fogta meg a kezét. Így tanította Taub Eizik, ugyanis épp Sábesz volt. Amikor elmúlt Káin első haragja és meglátta Ábel összetört arcát, kifordult szemében a bárány szelítségét, elővette kését. Hajánál fogva feszítette hátra Ábel fejét, majd átmetszette a torkát. A vér sugárban ömlött, majd lassan csordogált a tálba, melyet Káin a lábával rugdosott oda. A kés pengéjét végül Ábel hajába törölte. Isten azonban nem csukta be a szemét, mert épp a Szent Sábesz volt. Aztán Káin kivágta Ábel hátából a színhúst, lefejtve a lapocka csontról, és a legízletesebb részeket az oltárra vetette. A tából vért hintett kelet felé, ahol az édenkertben Isten nem tudott moccanni sem, mivel épp szombat volt. A vérrel megkente a száját is Káin, és a jó és a rossz angyal állt a szombat két oldalán. Reb Hersele hozzáfűzte még, hogy Isten azért nem mozdulhatott meg, mert a messiás dicsősége állt mögötte, hiszen épp Sábesz volt. Ugyanis az Úr ekként takarta el a messiás szeme elől a bűnt. Mert ekkor még korai lett volna, ha eljő a megváltó, hisz épp szombat délután volt. A rossz angyal mondta, így lesz mindig. És rá a jó. Ámen.
Az olvasás szekvenciája. Amikor a logobicsi haszéd Jósuának menekülni kellett éjjel, nyomukban valának üldözőik, démonai a szó halálának, az olvasás, amely által mind életre válnak az el nem követett bűnök, kik sorukra várnak, hogy új értelmet adjanak az írott világnak. Tudta ezt a logobicsi Jósua ben Jószif, kinek hideg éjszakában csordapásztorok is, s fagyoskodó muzsikok és angyalok hirdették meg halálát ordibálva, megváltónk, megölték. A halálnak angyalai ekkor megrugdosták menekültében a haszid vérző kis Jézuskát, akiről könyvben olvastak, meg a szeretetről, hogy mikor ez megszületik, a gonoszság megdől, mert a messiás jóslatát mindenki olvassa, ki a szavak közé jutott ősfényt felkutatja. Hisz az mindenütt világol, és a gonoszságba is ott lapul egy szikrája, a fény messiása. De az ekkor elsötétül, s kialszik a lélek, és az emberi szemekben szikrája a fénynek, amelyből olvasás közben a jelentést bírván újra születhet az ember. Jésua ben Mirjam.
Volt három ifjú hajdanában, most róluk szóljon énekem, kik elindultak szép sorjában a sötét földi téreken. Kísérte három angyal, az éj, a nap s a hajnal. A fény után kutatva jártak az óvilágban szerte szét, és minthiába nem találtak ők mást, csupán egy kemencét, engedelmesen belép és fújni kezdi énekét. A három majd gyerek még, mikor mindnek Izraelre meg kell változtatni a nevét önként, vagyis rendeletre. Úgy várják ők a reggelt, de az éj még el nem telt. A föld urának parancsára utaznak az éjszakába, étlen szomjan vagomban állva a protektorátusába. A tűz nem alszik soha, s világít az éjszaka. Tél volt és csönd, és hó befette a földeket, hol angyalok olykormosan lengtek felette, de szívük mégis felragyog. Az éjbe kiáltanak, és a füstbe szállanak. S a három ifjú lép a fénybe, és lelkük úgy világít ott, mint ért cipó a kemencébe, mint búza szem, ha felragyog. A tűzben énekeltek, mert fényesebb a lelkek. És szállt hozzájuk egy hívás az éjen át, mint a sírás. Jöjj, Ananiás, Azariás és Mizáél, így az írás. S ülnek az éjszakában, a halál árnyékában.
Aznap sehogyan sem akart eljönni a szombat. Pedig ugyanúgy várták a faluban. Kifényesítették az ón gyertyatartókat. A gyertyákat már odakészítették az ablak alá. Eddig az elhamvadó napfénye lobbantotta fel kanócukat minden sábeszkor. De most nem történt meg. Feszülten figyelték a fény birodalmának visszahúzódását. Csak az útszéli lapulevelek, bodzabokrok alatt bujkált valami. A templom szolga kétszer is kiment a falu végére megnézni az ég alját, amelyet eltakart a nyárfasor. De mégsem akart este lenni. Hiába főtt meg a sólet. Mint hiába csillogtak a poharak az asztalon. Mint tört vér a butéliában a fűszeres bor. Csak a bolond tudta, ami értett.
A zsidótlanítás szekvenciája. Egy nap Isten azt mondta, zsidótlanítás. Épp május volt. 9-én Munkácson véglegesítették az ütemtervet. Doktor urai százados írásos utasítást szerkesztett a gettó központok polgármestereinek. Theodor Ganzenmüller, a Deutsche Reichsbahn vezetője, aggodalmának adott hangot, hogy leterhelik a vonalakat. A Sonderkommando szállítmányozási főszakértője, Franz Novák ütemezhetőnek látta a szükséges gördülő állomány biztosítását. A vonatok jelzése D.A. Umsiedler, német munkás átköltöztetés lesz. Május elején Bécsben rögzítették, naponta 4 vonatot küldenek a Kassa, Presov, Muszina, Tarnó, Krakkó útvonalon Auschwitzba. A megtelt vagonokon létszáma kívül krétával feltüntetendő. A polgármesterek kötelesek szállítmányonként 90 lakatot, 30 cm-es láncokat és krétát biztosítani. Szohor Pál, nyíregyházi polgármester felszólalt. Nem szabad visszahagyni egy zsidót sem, menjen mind. Doktor urai megjegyezte még. Berakhatok, mint a hering, mert a németeknek szívós ember kell. Aki nem bírja, elhullik, divathölgyekre nincs szükség. A németek a vagonokat Kassán vették át a csendőröktől. A Sicherheits policei segíteni fog a szervezésben, uraim. Forduljanak a kollégákhoz bizalommal. A megsemmisítés előtt írassanak a zsidókkal képes lapot haza ilyen szöveggel. Váldzében vagyunk, és jól érezzük magunkat. Mihez kezdjünk egy olyan szóval, mint zsidótlanítás, melynek jelentése elhomályosult, noha a szállítmányozás gördülékenynek bizonyult. És ha a mintájára újabb szavakat képzünk, mint például krisztustalanítás, istentelenítés, akkor közelebb jutunk a sábbáthoz.
Miért olyan különös ez az este? Kérdezte Otto Moll, Obersárfűrer, és miközben kereste a magyarázatot, délről szellőkélt a lengyel síkságon, és az alkony rózsaszínbe játszott a kémények fölött, és nem tudni honnan friss tavaszi föld illata szállt, elnyomva a kémények fullasztó szagát. Vajon miért oly különös ez az este? Kérdezte magában Otto Moll másodszor is, amíg nézte az előtte elvonuló, hol jobbra, hol balra utasított embereket. Miért érzem, hogy itt van Isten, ha egyszer nem is lehet? De akkor miért másabb ez az este? Ha az okok és okozatok láncolata volna Izrael története, akkor én, Otto Moll, ki vagyok benne? De ha ez Egyiptom, akkor szabadulás csak az ég felé nyílik, gondolta, miközben az ég alja tűzben állt, a lemenő nap fényétől vöröslött, mint az a tenger, amely elnyelte a fáraó katonáit és harci kocsijait. Egy gödője, mormulta egy gyerek, és szorította a mammele kezét a kemencék felé menet.
A gyilkosságnak csak látszólag következménye a halál. Tanította Reb Taub, hiszen az maga a befejezetlenség. Egy gyilkosság sosincs lezárva. Ahogy elkezdve sincs, egészítette ki Reb Teitelbaum, mivel állandóan folyamatban van, ezért örök. Reb Hersele még hozzáfűzte, Isten szenvedése vezetett a teremtéshez, amely a befejezetlenségből származik. Isten ugyanis elküldte angyalát, hogy pusztítsa el a Leviátánt. Amikor Mikhail erejének dárdája átjárta a szörnyetek szívét, akkor jött el az idő.
Az ember élete ugyanis egyetlen fohász, amely Isten fülét keresi. A félbehagyott ima kering a létezésben, és újra szüli azt, aki nem tudta befejezni. Isten ezért van fájdalmakkal tele, melyek miatt nem képes figyelni a félig elmondott imákra. És aki nem mondja végig, annak újra kell kezdenie. A befejezett imák ugyanis a nem létbe tartanak, Isten trónusához. Az idő azóta a messiás érkezésére vár. Ugyanis nincs benne ismétlődés. A végig nem mondott ima pedig az idő be nem teljesülése. Olyan, mint a végtelen.
Egy reggel sokáig ült Reb Taub az ágya szélén, mielőtt felvette az ima szíjat. Azt mondta, álmomban láttam, ahogy fölszárnyalt Jom Kippur estéjén a sófár hangja. A teremtő elé kellett állnom. A messiás tó fölött röpültem el. Isten a sófárral azt üzente, hogy vigyem elé azt a kicsi ént, aki bennem van, és olyan, mint a pára, vagy mint a messiás könycsepje. Mikor másodszor szólt a sófár, elejtettem az ént, és az aláhult a messiás tóba. Amikor harmadszor szólt a sófár, a teremtő elé álltam. Hol van az éned, a bukott angyal könycsepje? Kérdezte szomorúan. De nem tudtam válaszolni, mivel az szétoszlott a tóban, amikor elejtettem. Azóta lebegott, mint pára, mint hajnali köd, mint elfelejtett álom nyoma ébredés után.
Amikor a kállói haszidok napok óta tolongtak a vagonokban, és már nem voltak sem dühösek, és már nem is sírtak, csak imádkoztak, majd fáradtan mormoltak, a rabbiuk ima közben egyszer csak felkiáltott. Aztán elájult. Amikor magához tért, azt mondta, egy vékony, szakállas alak jelent meg neki. Erősen torkon ragadta, és azt csúgta a fülébe, hogy szent a hely, ahol majd újra megjelenik neki. Egy nap a vonat megállt. Hosszú rámpán vonultak. A halálosan elcsigázott csapatban ott lépdelt az öreg, aki látta még a szentet, és a kállói haszidok tudták, hogy mellette ott vonul ő. Eckhart Unterscharführer magyarul szólt hozzájuk, mintha otthon volnának. Majd a szelektálást végző tisztelőt bal felé tért el övéivel, Taub Eizik, a szent.
Epicédium. Amikor véget ért a görög világ, egy halott isten szarkofágját helyezték el a gyönyörök ligetében. A nimfákat, a najádokat, a szatírokat, a kentaúrokat, a szfinxet, a gorgót, a medúzafejű lényt, az egyszemücs, az összes szörnyet, ami fellelhető volt, Róma tudósai formalinba helyezték, és gyűjteményekbe rendezték őket. Múzeumokká lettek a szent ligetek, ahová csak kíváncsi idegenek látogattak néha el. Az itt kiontott vér nyálkás, síkos tapintására már nem emlékeztetett semmi. A fű zöld volt, a fák ugyanolyan zöldek, mint másutt. Az áldozat, amelyet ártatlanok hoztak a kultuszért, végezetül teljesen feleslegesnek bizonyult. Baljós csöndülte meg a nevetés ligetét. Hol volt már az öröm, amelyet a feláldozott foglyok fölött éreztek egykor, vagy a felperzselt kisázsiai városok okozta megnyugvás, ahol a csecszopóktól a nyáladzó öregekig mindenkit levágtak. A sebezhető, kínoszható, megerőszakolható testek látványa már nem okozott többé megbékélést. S a szarkofág kőtömbje alól halk hang szivárgott, amely csecsemősírásra, szopós egerek nyöszörgésére hasonlított, vagy átvágott torkok szörcsögésére. A halott isten szarkofágján az írást visszafelé olvasva ez állt. A meg nem született isten. Mert a test az élet sírja végül is, és az apák ideje után eljön a fájdalmas anyakora.
Egyszer meghaltam már tehát, s hogy túléljem halálom, magamra vettem azt, aki hasonlít rám. A másom itt él velem azóta is. És úgy tesz, mintha volna elég idő, s elég erő, és nem csak fuldokolna a hal is, akiről mondják, hogy benne van az élet. Szívében félelem lakik, és hullámzó ítélet. mert nem szólalnak harsonák, és nem történik semmi. Csupán megtudja mindenki, hogy hol kell jelentkezni. Közömbösen állunk akkor, hisz nem lesz végítélet, csupán a megsemmisítő határozat, a végzet alakját felöltő logosz, amely szerint a testet le kell adni majd valahol, mivel felesleges lett a húst életben tartani tovább. Elég megölni az ént, s a maradékait a központ majd kitörli. A megkínzott test megvetett halála ismétlődik azóta is, s mint áldozat egymásra rétegződik. A sírba helyezett helyén hiába is kereste az angyal vasárnap reggel. Titokzatos holtteste 2000 éve haldoklik, és nyugalmat nem talált. Nem váltja meg a helyette volt sok millió zsidó halált. Hogy elfelejtsem, s önmagam, halállá kéne lennem. Az én megváltó másommá, kit pálként is követtem. Még élek én, de már nem én. A jövendő él bennem. S ha Auschwitzra gondolok, sejtem már, miért volt lennem.
Miroddal. Ott, ahol a nap lenyugszik, még a testünk összecsuklik, várunk a halálvonatra, arra nézünk el nyugatra. Jel fogadjuk jó barát, szombatot a szép arát. Oda, ahonnan ő eljön, s dicsősége, mint a felhőn csillanó aranyszegély, káprázat, mint volt az én. Jel köszöntsük jó barát, szombatot a szép arát. Még a füstben eltemetve szállunk délre és keletre, mindenütt, hol szél forog, messiás ránk várakoz. Jer, kísérjük jó barát, szombatot a szép arát. Benn a tűzben él a lélek, bár a testtel ott elégek, mert az Isten halkszavú, az írásra szórt hamu. Jer, sirassuk jó barát, szombatot a szép arát. Ő is eljön, lámpafénye rebben a kemence szélre, s száll a kéményen húzat, benne Isten ott múlat. Jer, eresszük jó barát, szombatot a szép arát.
Volt egyszer egy kis zsidó,
egy kis zsidó,
egy kis zsidó, volt néki, volt egy asszonya,
volt
néki, volt egy kisfiúk,
egy
kádisuk, de meghalt, ó, a kádisuk,
a kisfiú,
volt egyszer, volt a kisfiú,
egy kis zsidó.
Volt egyszer, volt egy kis zsidó, egy kis zsidó, egy kis zsidó.
Borbé Szilárd, Halotti pompa, harmadik könyv, Haszit szekvenciák. Elmondta Tóth Ildikó és Bede Fazekas Szabolcs. Közreműködött Selmeci János hegedűn, és az Ars Nova ének együttes. Zenét szerezte Selmeci György. A műsort készítette Gera Csilla, Lehocki Orsolya és Liszkai Károly.
A befejező részt hallották. A hangjáték 2007-ben készült, és legutóbb 2023. november 16-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Thank you. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában. Barokk opera a Műpából, szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.